Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És itt Kína és környékét tanulmányozzuk, ez lesz a harmadik epizód, ugye először magával Kínával, aztán Hongkonggal foglalkoztunk, most pedig Tájván került terítékre. Gerendi Zoltán, az BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, ez az utolsó állomás egy Kína körül. Kína körül két nagy sziget van egyébként, az egyik az a Hainan-sziget, ami Kínához tartozik, és Tájván, ami nem tartozik Kínához. Maga a sziget egyébként a 36 ezer négyzetkilométert Magyarországnak, hát durván egy olyan, van, hát 40%-a a területének. Ez egy kb. 400 kilométer hosszú sziget, amelyik 160 kilométerre van Kínától, ez a tájvani szoros van köztük. Hát az azért Kínát ismerve ez egy elég közeli távolság. Magasság egyébként Hongkong magasságától egy picit északra van, illetve keletre, tehát úgy majdnem ugyanazon a szélességen van, és hát Japántól az elég távol van. A fővárosa a Taipei, amelyik az északi részén fekszik, és 2,6 millió lakosú, ami egyébként például Hongkonghoz képest elhanyagolható, hogy harmada, mert Hongkongban 7,5 millió ember él. Na most Tájvánnak egyébként a másik neve az a Republic of China, tehát ami nagyjából mutatja is a szembenállását Kínával, vagy egyébként a viszonyát Kínához. A történetén röviden végigszaladva meg fogjuk érteni, hogy miről van szó. 1683-tól tartozik a sziget Kínához, addig független volt. 1895-ben egy vesztes háború után japánokhoz átkerül, és 1945-ig japán felügyelet alatt van, majd a második világháború után a japánok el kell, hogy hagyják a szigetet. Ez a japán időszak, azt mondják, ez egy nagyon jelentős időszak volt, mert a japán struktúrát egy az egybe behozták a szigetre, oktatási rendszer, infrastruktúra és így tovább, tehát olyan társadalmi alapokat, és egyébként egy japán népesség is érkezett, ami a későbbiekben nagyon jó alapja volt a fejlődésnek. De aztán 1949-ben jön létre ez a kínai köztársaság, ez a Republic of China kínai köztársaság, aminek az az oka, hogy 2 millióan elmenekülnek a Mao-féle kommunista diktatúra elől Kínából, ez a Kuomintang, és hát gyakorlatilag emiatt a két ország között 1987-ig hadi állapot is van. Tehát a Tájván ugye nem nagyon van elismerve, mint Kínától független kínai állam, és ez sok hát külpolitikai hátránnyal jár, de én úgy látom gazdasági előnyökkel is azért jócskán. Na most ez az elválás Kínától 1949-ben nem volt egy egyszerű dolog, mert általában elvitték a kínai aranykincset is, tehát ez a 2 millió, tehát amikor kimenekültek Kínából, azért nem üresen jöttek, tehát elvitték a kínai bankoknak az aranykincsét, és így, ahogy most utána néztem, ma is Tájvánnak egyébként 420 tonna aranya van, ami Kínának van 1950, tehát durván az egy negyede Tájvánban, ahol gazdaságilag egyáltalán egészen más a jelentőségük. Egyébként Japánnak van 765 tonnája, ami valószínűleg igaz a hír, hogy tényleg elvitték az aranyat Kínából, és hát ez egyébként a talapját a későbbiek során a tájvani dollárnak, amelyik egyébként 30 tájvani dollár van egy USA dollár. Tehát 1987-ben aztán megszűnt ez a hadi állapot, tehát 49-től 87-ig volt egy ilyen hadi állapot a két terület között, és hát a mai napig a kínai viszonya eléggé furcsa. Azt lehet mondani, hogy Kína nem nagyon fogadja el, és ez egy külpolitikai vita is, ezt majd Botond elmeséli, hogy működik. Folyamatos a nyomás, gyakorlatilag a Hongkonghoz hasonlóan kezelik, holott a helyzet nem hongkongi. Ez egy elég komoly probléma a szigetnek, de nagyon erős az USA támogatása, és egyébként amikor az USA Kínát akarja piszkálni, akkor Tajvanon keresztül teszi. Tehát Tajvan az a érzékeny pontja Kínának, amin keresztül ez a történet működőképessé válik. Tehát ennyit, de béke van a szigeten, és mint ahogy fogjuk látni, egy nagyon erős gazdaságot tudtak létrehozni ezzel a lakossággal és ezzel a háttérrel. Maga a sziget nagyon változatos, tehát egy ilyen viszonylag hosszúkásabb szigetet képzeljünk el, amiknek a jobb oldalán végig hegyek vannak, amelyik hát gyakorlatilag 3900 méter magas isra is felfutnak, ami azért elég komoly. Az időjárás abszolút vegyes, tehát döntően trópusi, viszont az ország területe 22%-a mezőgazdasági termelésre alkalmas. Tehát igazából egy elég izgalmas sziget, ahol van itt minden, ásványi kincsek nem nagyon, ami volt, azt már nagyjából kiványázták, de a szigetnek ez a fajta ásványi kincs ereje az elhanyagolható. A gazdaság az egyszerűen félelmetes, ugye a négy tigrisnek az egyikéről beszélünk, tehát Észak-Korea, ez a Dél-Korea, bocsánat, Tajvan, Hongkong és Szingapúr tartoznak a négy ázsiai tigrishez. Ők nagyon erős gazdasági növekedést produkáltak. Ennek részben ez a politikai helyzetük is lehetőség volt, meg részben az a képesség, ami ebbe a szigetbe benne volt. Tehát, hogy mondjuk néhány olyan vállalkozást, ami Tajvanról ismert. Most először a kínai nevét mondom, a Honghai Precision Industry, amelyik egyébként a világ 23. legnagyobb cége, és Foxconn néven ismerjük. Tehát ez a Foxconn az elképesztően nagy. Tehát és ez egy tajvani cég, tehát ez közel, hát azt lehet mondani, a világ egyik legnagyobb elektronikai feldolgozó cége, és hát ilyen szempontból 800 000 embert foglalkoztat. Szóval elképesztő méretű cég, melyiként Magyarországon is hallottunk már róla, de Magyarországon nincsen Foxconn üzem, viszont Kínában bőven van, tehát érdekes helyzet ez annak, hogy ők kitelepülve Tajvanról Kínában váltak a legnagyobb gyártóvá. De ugyanilyen a Taiwan Semiconductor Manufacturing, amelyik a félvezető tátorszaszó gyártásnak az egyik bajnoka, és óriási cégek, tehát ezek ilyen dollárba 34 milliárd dollár, sőt 34 millió dollár, tehát 34 milliárd dolláros bevételekkel rendelkeznek. Ezek óriási számok, tehát azért az jó mutatja, hogy a félszigeten ez a fajta technológia nagyon erős volt, tehát az elektronikai gyártás, és ezt ma már Kínába át is telepítették, egy részét befektetik. Egyébként a szigetnek egy előregedési problémája van, tehát azt mondják, hogy viszonylag magas a fertilitás, tehát hogy annak ellenére, hogy a populáció részben kínai, egy tajvani asszony az egy gyereket szül, és így gyakorlatilag szépen öregszik el a társadalom, tehát itt már kilátásban van az is, hogy előbb-utóbb problémák lesznek, tehát valamit csinálni kell, mert nem lesz munkaerő, és talán ennek egy jele az is, amit a Foxconn csinál, hogy nagyjából áttelepül Kínába. A mezőgazdasága is van, Kínába exportálnak, a fő partnerük egyébként annak ellenére, hogy nem szeretik egymást Kína, de az USA és így tovább, és ahogy láttuk, Kínának az elektronik iparágának egy jelentős részét ők szolgálják ki. Tehát érdekes szimbiózis ez, amelyik talán most már fokozatosan oldódik föl, de a fene tudja, hogy milyen lesz a viszony, és mondom, így Hongkong kapcsán nehéz megjósolni Tajvan jövőjét. Egy biztos, hogy gazdaságilag egy nagyon-nagyon sikeres terület, amelyik hát mindenképpen az innovációra és erre a fajta gazdasági fejlődésre szeretne koncentrálni. A kormányuk ki is hirdetett nagyjából egy ilyen gazdasági fejlődési modellt, ami a gyógyszeriparra, a biotechre, zöld energiára, az internetre és különböző ilyen robotgépekre. Hát azt mondják, Tajvanról jön a legtöbb robot a világon. Tehát erre szeretne továbbiakban is koncentrálni, erre jók az esélyei. Most az adórendszere, amelyik ezt nagyjából támogatja vagy leköveti, az nem rossz, de nem is különösen olyan nagyon jó. Tehát ugye azt láttuk, hogy Hongkong az abszolút nyerő sok szempontból, tehát a Hongkong az olyan szempontból mindenképpen egy meghatározó elem, hogy nagyon sok a mentessége, itt ilyen nincs. A társasági adója az 20%, ami nyilván kínai alatt van. Azt is látjuk, hogy Kínában sok kedvezmény van, 15% és így tovább. Itt nem nagyon vannak kedvezmények, itt körülbelül annyi van, hogy 40 000 dollárig adómentesek, de utána 20%. Viszont van a szigeten 7 ilyen free trade zone, amelyik hát ilyen szabadkereskedelmi övezetek, amelyek logisztika és itt tovább más szempontból adó és vámmentesek. És ez által nagyon erős, tehát ez egy nagyon erős lökést ad. Tehát jól lehet, a belső rendszerük 20% az nem különösebben izgalmas, nem is rossz egyébként, de a free trade zónok az, amit láttunk Észak-Afrikában és itt tovább, tehát azok adnak egy komoly lökést, főleg, hogyha belegondolunk a kínai-tájváni kereskedelembe. Tehát egyébként érdekes, mondjuk mondták, hogy a kínai kereskedelem, hogyha majd a Trump megszigorításokat hoz, vissza fog esni, hát valójában én azt látom, minél jobban nézi az ember Kínát, Kína bármilyen kapun be tud menni az USA-ba, tehát Tajvanon keresztül, Hongkongon keresztül, igen. Tehát szinte reménytelen a kínai exportot megfogni, mert ezek a szigetek kiváló csatornái ennek. Az áfájuk van 5%, az szintén nem rossz, nyilván ez kevesebb, mint a kínai, 16%-os, de ilyen szempontból ez egy abszolút elfogadható jó mérték, és a magánszemélyekre vonatkozó 5%-tól megy 40%-ig fel az SZIA. Viszonylag magas jövedelem helyez, mert itt az átlagbér az 1500 euró per hónap, és hát ez azért majd 50%-kal a kínai 1000 euró fölött van átlagban, ami nem rossz, és azért még mindig kevesebb, mint a hongkongi átlagbér. Szóval úgy nagyjából elhelyezve, Tajvan egy nagyon-nagyon komoly gyártóközpont, nagyon komoly tudásközpont, és érdekes módon egyébként ők elkezdtek valamit, amit a világ is kóstolgat, de ők se vitték teljesen végig. Elkezdtek adórendszerbe egy ilyen elektromos digitális szolgáltatásoknak és online kereskedelmek az adóztatását, de tekintettel a különleges státuszukra nem nagyon vitték végig, mert ugye az USA cégekre lehetne ezt igazából alkalmazni, azokkal meg kiemelt, a USA-val kiemelt gazdasági kapcsolatban vannak, és ott nem alkalmazandó, na most nem tudom, hogy a kínai cégekre ezt hogyan alkalmaznák, de van nekik egy ilyen, azt mondják, hogy vannak ilyen platform service provider, meg van a non-platform service providerek, és ezeket próbálják ők valamilyen technikával adóztatni, van is rá egy képletük. Nem láttam ennek az adónak a sikerét, de az mindenképpen érdekes, hogy ők ideje korán gondoltak már erre, de szerintem ennek a gyakorlati jelentősége nem nagyon nagy. Hát én ennyi gondoltam, hogy mára elmondani Tajvanról, és ez gyakorlatilag jól mutatja azt, hogy hát a világ egyik legfejlettebb elektronikai gyártójáról beszélünk, amelyik hát hasonlóan is Dél-Koreához japán alapokról indult, és szerintem részben egyébként az ő sikerükben benne volt az a kereskedelmi háború, ami Japán és USA között zajlott, amikor a Made in Japan címke már nem volt jó Japánban, és akkor a japánok kiexportálták a termelésnek egy jelentős részét, és ezzel jó alapot adtak aztán a későbbi kínai növekedéshez Tajvanban, mert a tajvani növekedést jelentősen a kínai növekedés húzta magával. Tehát azt lehet mondani, hogy roppant sikeres sziget, szerintem Magyarországon nézve biztos, hogy példaértékű, főleg ez a gazdaságpolitikai fejlesztés irányuk, de teljesen eltérők az adottságai.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük. A hírek után feltárcsázunk Feledi Botondot, és akkor hát valószínű, hogy majd erre a különbségre fog erősen rávilágítani ez a Republic of China és a People's Republic of China-ra.
Így
is van. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép
köszönöm
napot.
Köszönöm szépen,
szia. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, ő a BDO Magyarország ügyvezető adó tanácsadó partnere, és ahogy említettem, szerintem teret engedünk Czoller Andi friss híreinek, Vaszától egy gyors információ, azt mondja, hogy az egyeztetés nem csak Bián nehézkes, ugye ez még a kerékpárút információnkra jött a Budapest rovatba. Itt Gárdonyban is elkezdtek egy gyalogos bringás utat építeni, de info nincs semmi a város honlapján. A kivitelező függesztett ki, illetve szórt a postaládába papírcetlit, hogy munkavégzés lesz, de semmilyen terv, info nincs a város weboldalán. Katasztrófa, hogy mennyire nem tudnak kommunikálni, információt átadni, majd átadáskor tájékoztatják a lakosokat, és még csak nem is szerda van, írja Vasza, hogy morgásnak helye lenne, de hát...
Úgy van, hogy majd kiderülhet. Most nem tudom, miért kell meglepődni. Hát kimész a strandra, és a fél strand le van zárva, mert valamit ott építeni fognak, igen, majd aztán hát majd kiderül, hogy egy villa lesz ott, vagy...
vagy mi. Hát igen, na jó, 06302010909 SMS, WhatsApp és Viber szám, ez ahogy említettem, Czoller Andi jön a hírekkel, aztán folytatódik az adóvilág, Tájvánról beszélgettünk, most Dr. Feledi Boton külpolitikai szakértőt fogjuk tárcsázni.
Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na, szegény Feledi Botondot bedobtuk a mélyvízbe, mert ebben a pillanatban hívtam, és már itt is van a vonal a túlsó végén, és már mondania is kell mindenfélét. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát Tájvánról beszélgettünk Gerendi Zolival, átnéztük egy picit a történelmét, meg a gazdaságát, meg az adózását, és hát azért itt ugye a nagy Kínával való szembenállás, elkülönülés, az azt hiszem ad alapot, muníciót neked is, hogy legyen miről beszélnünk.
Abszolút, abszolút. Tehát a világon alig ha van túl sok olyan terület, akik a permanens támadás kockázatában élnek. Tehát Izrael, most éppen Nagorno-Karabakhot is látjuk, hogy talán ilyesmi. És Tajvan az klasszikusan így a toplista élén lehetne, akik gyakorlatilag Mao Tse-tung óta várják azt a napot, amikor a kínai hadsereg partra száll egyszer a szigeten. És ez Pekingnek egy szempontja is, hogy itt ne az legyen a kérdés, hogy lesz-e partra szállás, hanem csupán az, hogy mikor. Tehát ilyen politikai hangulatot kell elképzelni Tajvanon, és ennek ellenére van egy a Kuomintang alapvetően Kína-barát párt, és a másik pártömörülés, aki most az elnököt, az elnök asszonyt, az első női elnököt adja Tajvannak, akik egy önálló autonóm szigetet képzelnek el. Úgyhogy ebben a dihotómiában élik a tajvaniak az életüket, és ennek van alárendelve rengeteg gazdasági és egyéb döntés, katonapolitikairól nem szólva.
Úgyhogy, ez egy nagyon skizofrén helyzet. Tehát hogy lehet ebben létezni? De azért nem mindegy, hogyha Kína azt mondja, hogy ő most partra száll, akkor ott hiába van tajvani hadsereg, meg bármilyen védelem, meg elvileg amerikai barátság, ott akkor ők partra szállnak, és annyi.
Most szerencsére nem ilyen egyszerű a helyzet, mert hogy a szigetnek körülbelül a 10%-a alkalmas partra szállásra, és a tajvani sereg, ami több mint 1 millió tartalékosan rendelkezik, kifejezetten erre van felkészülve, hogyha kell, akkor ezeket a partszakaszokat órákon át kínai rakétatűzben is szintén ágyútűz alatt tudják tartani. Tehát nem költségmentes, hogy úgy mondjuk, vagy nem kockázat és költségmentes és biztos egy kínai partoszállás a jelenlegi kínai hadsereg állapotában. És nem olyan régen kezdett el Kína a kétértű eszközökkel, tehát kifejezetten a partraszállási technológiával foglalkozni. Azt is mondhatjuk, hogy a kínai hadseregnek soha nem volt partraszálló tapasztalata, tehát kifejezetten egy szárazföldi seregről van szó, és ez a 160 kilométer, amit meg kell tenni itt néhány óra alatt, 6-7-8 óra alatt a sebességtől függően a katonai hajóknak, ez egy nagyon izgalmas út lenne. Nyilván a kínaiak igyekeznek a tajvanokkal elhitetni, hogy Amerika nem biztos, hogy a segítségükre megy, de a Trump adminisztráció nagyon sok magasrangú hivatalnokot küldött el, tajvani katonákat gyakorlatilag először hívtak meg a de facto nagykövetségre, az amerikai intézetbe, és hát abszolút üzenetértékű fotókat láthatunk akár csak a nyáron, amikor az elnök asszony meglátogat radar és egyéb telekommunikációs katonai központot, úgyhogy néhány amerikai US Marine a háttérben elmosódottan ott áll. Tehát a beszélgetés most arról szól, hogy elképzelhető-e, hogy amerikai katonák újra tajvani földön állomásozzanak. De jelenleg hivatalosan nincsenek amerikai katonák, egészen 1979 óta, tehát a kínai-amerikai kiegyezés óta nincs amerikai katona. Most viszont úgy látszik, hogy felmerült újra, hogy ez érdekes lehet. Részben azért is, mert az amerikaiaknak ez nagyon jól jönne, az egyre nagyobb hajó elhárító rakétákkal és hajó kilövésre képes felszereléssel rendelkező Kínával szemben megnőtt a szárazföldi fontosság, tehát az, hogy a környező szigeteken a kínaiakat saját rakétállomásokkal, radarközpontokkal tudják figyelni és fenyegetni. Nyilván a kínaiak abszolút jelezték, hogy ez az azonnali támadást jelenteni nekik, ha kiderülne. Tehát most egy picit ilyen Kuba helyzet felé evesztaj van, ha lehet így mondani, amikor ha az amerikaiak oda letesznek esetleg saját fegyvereket, onnantól kezdve ez akár a Peking értelmezés szerint nyílt hadüzenet lehet. Éppen ezért nem teszik le nyíltan ezeket, de mondjuk az F-16-os szerviz központot, azt nem az amerikai hadsereg, hanem a Lockheed Martin nevű cég nyitotta meg. Nyilván az F-16-os szempontjából ez teljesen mindegy, ugyanúgy fel tudsz tudni szállni teljes fegyverzettel. Tehát egy ilyen macska-egér játék indult el a Trump adminisztrációval, és még egy nagyon érdekes példát szeretnék felhozni, ami kifejezetten tanulságos, azt hiszem, magyar és európai szempontból. A elnök választás ugye most januárban volt, és hát ha nem is orvosszal, de voltak pillanatok, amikor abszolút kockázatos volt, hogy olyan a Kína barát elnök, vagy pedig az előző ciklust is futató elnök asszony fogja tovább vinni az autonóm Tajvan politikáját. Elképesztő dezinformációs kampányok voltak, tehát nem tudom mi a szép fordítása a content farmnak, tehát ez a tartalom termelő állományok, azok keményen dolgoztak a tajvaniakra. Mindenféle más klasszikus dezinformációs állekánt, hegyek és minden mással. És mégsem ment át, tehát nem tudtak a dezinformációs kínai egységek, akkor is, hogyha egyébként kvázi ellenerő közeg, nem tudtak keresztül jutni megfelelő mértékben. És így utólag elemezve az elmúlt 9 hónap óta ezeket az eredményeket, azt látni, hogy egyszerűen a tajvani társadalom még sokkal integránsabb, sokkal kevésbé polarizált, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy akár Magyarország. És ennek megfelelően a dezinformációnak azért kellenek azok a sebek, amiben a sót tudja szorni, és ezek a sebek túl aprók, túl kicsikék a szélsőséges csoportok, akkor azért nem annyira izgalmas egy-egy ilyen propaganda hadjárat. Úgyhogy Tajvan gyakorlatilag egy nagyon jó példája és egy ékes ellenpéldája annak, hogy hát a dezinformációhoz kell a hátországnak, a hazai országnak is a sebe, és az, hogy kvázi meghívja az ellenségeit, hogy egy kicsit még tovább gyengítsék. Úgyhogy Tajvan nagyon érdekes politikai konstelláció. Japánmal és Dél-Koreával együtt mindenki a fegyverkezésen dolgozik, elképesztő összegeket költenek. Mások azért is, mert például két darab használható tengeralattjárója van Tajvannak. Kína annyira ügyesen tudta megakadályozni azt, hogy eladjanak tengeralattjárókat a szigetországnak. Tehát egyszerűen mindenki, aki el akart adni, az gyorsan megfenyegették. Úgyhogy hiába Szingapúr, Vietnám vásárolt, Tajvannak nem jutott. Úgyhogy ilyen kis gazdasági csatákat is vívnak, miközben Peking azon dolgozik, hogy az a tucatnyi kis szigetország, ami még elismeri Tajvant, azok is visszavonják az elismerésüket, mint mondjuk a Solomon Island. Tehát egy nagyon-nagyon komoly diplomáciai csata van, és abszolút az éleződés irányába halad.
Oké, de milyen feloldása lehet ennek? Tehát Amerikának kell nyilvánvalóan ez a szárazföld darab, nagyon közel Kínához, közel Japánhoz, jó vizeken.
Nem látni ebben túl kedvező megoldásokat, ugye vagy hosszú távon, hogyha Xi bármilyen okból a kínai elnök kikerül a hatalomból, és egy fokkal békésebb hang nem következik, akkor lehet, hogy ez újabb évtizedekig kvázi elnapolódik, vagy kevésbé éles konfliktus lesz. De a kínai kommunista pártnak ez egy szimbolikus kérdés megint csak, mert nem nagyon tudják ezt levenni a napirendről teljesen. Vagy pedig jön egy második olyan Trump ciklus, amikor akár kiprovokálnak egy olyan ütközetet, amilyen klasszikus első világháborús gondolkodás, hogy jobb, ha mi támadunk előtt, mert különben ők erősödnek meg, és ezt mind a két oldal mindig úgy tűnik, hogy jogosan gondolja. Tehát ez egy ilyen klasszikusabb a helyzet, hogy ki az, aki előtt ki akarja robbantani ezt a konfliktust. Úgyhogy addig jó, amíg ez elkerülhető, igazából a mostani állapot a legjobb állapot még, és ennek a státuszkónak a megőrzése még a legtöbb, ami várható ebben a helyzetben.
Oké, Botton, nagyon köszönjük, tényleg nagyon izgalmas, hogyha biztos foglalkozunk még velük. Neked jó munkát és szép napot kívánunk.
Nektek is hallgatottak, és szervusz.
Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, akivel beszélgettünk Tájvánról itt a második részében az Adóvilágnak, és írja egy hallgató, hogy kis helyesbítés Foxconn van hazánkban is, Komáromban például, de mintha még volnának még más vidékeken is üzemei. Igen, nekem is rém lett, és ezért rányomoztam, és az lehetett a megtévesztő Gerendi Zolinak, hogy nem Foxconn néven vannak jelen, hanem Cloud Network Technology Kft.-ként Komáromi központtal, és hát a tavaly árbevételük az 454,7 milliárd forint volt, úgyhogy nem aprócska cég ez.
Hát igen, úgy látszik ez a Foxconn, ez nem tud aprócska lenni.
Nem, a legkisebb országi legkisebb cége is bődületes számokat produkál, vagy nem tudom, hogy mi vagyunk-e a legkisebbek, de az biztos. Összehasonlításképpen egyébként a Samsung ZRT másfélszer nagyobb bevételt produkál, csak idézőjelben.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.